Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
November 17-én este 8 óra 17 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnal a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. Ahogy az újságírás és a rádiózás között, úgy a televíziós műsorszerkesztés és a rádiós műsorszerkesztés között is megvannak az eltérések. Más felkészülést igényel, más dolgokra kell odafigyelni, és más technikai felkészültség kell hozzá. Illetve ahogyan az újság és a rádió, úgy a televízió is fejlődik, és kell is fejlessze magát. Azonban meg kell említeni, hogy az élő műsornak van egy sajátos hangulata. Éppen ezért jó hír, hogy most újra élőben zajlik a digitális világ. Témánk újság, rádió, televízió és az élő műsorok. Vendégünk Farkas István, a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió és a Maszol munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei SMS üzenőfal 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, digitális világ. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten újság, rádió, televízió és az élő műsorok. István, köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismét eljöttél a digitális világba.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és én köszönöm a lehetőséget.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk az előző műsorban.
Hú, hát nagyon sok minden volt, csapongtunk is. Az volt a kiinduló pontunk, hogy én teológia szakot végzett egyetemistaként hogyan jutottam el a betűvetésig. Dolgoztam ugyan a katedra mellett, dolgoztam ugyan tanárként, de nagyon hamar az újságnál kötöttem ki, az újságírásból média, vagy online újságírás lett, abból pedig televíziózás, a televíziózással párhuzamosan pedig elkezdődött a rádiózás, és a kettő mellett meg párhuzamosan még megy az újságírás, a maszol.ro-nak írok publicisztikákat, nagyobb lélegzetvételű anyagokat.
A múlt adásban főleg az újságírásról és a rádiózásról beszéltünk, a televíziózásra nem jutott idő. Én még maradnák egy pillanatig a rádiónál, milyen különbség van egy műsor, ugye a Szabadság 30 éve, és egy híradó között? Hogyan kell felkészülni egyikre és másikra?
Hú, hát a híradózás az... Most nem azt akarom mondani, hogy a Szabadság 30 éve nem teljes embert kíván, de hogy a híradózásnál úgy az egész lényeddel arra a napra kell koncentrálnod, hogy mi történik a nagyvilágban, mi történik az országban, illetve Erdélyben, adáskörzetünkben, és minél gyorsabban, minél pontosabban tájékoztasd arról a hallgatókat. A Szabadság 30 éve pedig egyrészt azért, mert este 10 órakor van, másrészt meg nem egy 5 perces műsor, amiben híradó ugye 5 perc vagy 10 perc, abba kell belesűrítened egy csomó mindent. A Szabadság 30 évének van 2 órája, 10-től 12-ig ott inkább elengedheti magát az ember. Most nekem arra is kell készülni, pont úgy, mint a híradóra, ellentétben Szász Attila műsorvezető társammal, illetve Gáspárik Attilával, állandó meghívottunkkal, műsorvezető társunkkal, mert hogy ők sokkal többet éltek a 90 előtti időszakban ők testközelből megtapasztaltak nagyon sok mindent, amiről én csak a könyvekből tudok. Tehát, hogy én ebben a műsorban olyan kakuktojás vagyok.
A rádiózásnál maradva, rég nem volt élő műsor, rég nem volt élő digitális világ. Én kimondottan boldog vagyok, hogy élőben itt ülhetünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Neked mi a meglátásod? Mi a varázsa az élő műsornak?
Az élő műsornak van varázsa, csak ne ütközzön a technika ördögével. Nagyon sok. Tehát többször tapasztaltam meg jó magam is, meg kollégák még többször tapasztalták meg, most nem feltétlenül rádiós kollégákra gondolok, hanem más televízióknál, rádióknál dolgozó kollégákra, hogy néha azért keresztbe tud tenni a technika egy élő műsornak, például akkor, amikor élő bejelentkezés van, tehát kapcsol a televízió stúdióból, kapcsolnak a terepen lévő kollégának, aki épp nem hallja azt, amit mond a műsorvezető, vagy fordítva van, nem hallja a műsorvezető azt, amit mond a riporter, és akkor ebből születnek azok a több százezres nézettségű YouTube videók, amiket meg lehet tekinteni a videó megosztó portálon. De visszatérve az élő műsor varázsára, nekem tetszik, és igen, van varázsa. Ezt említettem a múltkori beszélgetésünk alkalmával is, hogy akkor, amikor itt ennél az asztalnál legelőször kigyúlt az a bizonyos piros lámpa, ami, hogyha szembefordulunk a technikussal, akkor a bal oldalunkon van, a szemünk sarkából mindig látjuk, és ott vészjóslóan villog, akkor nekem a torkomban dobogott a szívem, és most is valahányszor belépek ennek a stúdiónak az ajtaján, átlépem ezt a küszöböt, és kigyúl a piros lámpa, mindig most már egy jó fajta bizsergés fut át a testemen, de hogy igen, az élő az élő. Azt tudod azt, hogy amit kimondtál, azt kimondtad, kész. Az kiment az éterbe, az felhangzik a hallgatónak a rádiókészülékében. Tehát, amit elmondtál, azt vissza nem szívhatod, még amikor írsz egy online portálra megírtál egy cikket, és amíg publikálták is, ha van benne egy bődületes nagy butasság, akkor azt még mindig vissza lehet vonni. Itt legfeljebb elnézést kérsz.
Igen, ugye felvett műsornál pedig ott van a vágás, amivel lehet segíteni. De milyen érzés most meghívottként itt ülni a rádió stúdiójában, és egy másik székből szemlélni azt a bizonyos piros lámpát, ami most is világít itt mellettünk.
A szék az másik, de azért a fülhallgató az ugyanaz, amit élő műsoroknál is, vagy amit műsorvezetőként, vagy híradósként szeretek használni. Most olyan nekem itt ebbe a székbe ülni, hogy én itt elengedhetem magam, és ha úgy tetszik, akkor én minden kérdésedre két szóban fogok válaszolni, és akkor a te dolgodat nehezítem meg. Tehát, hogy én itt most ebben a székben könnyebb helyzetben vagyok, mint az, aki a műsort vezeti, kordában tartja a meghívottat, vagy megpróbálja kordában tartani a meghívottat, megpróbálja követni azt a műsor tervet, amit ő ezelőtt napokkal összerakott. Tehát nem, neked nehezebb dolgod van, nekem meg könnyű. Vagy legalábbis úgy gondolom, hogy könnyű, de persze feltehetsz olyan kérdést, amikor nem azért fogok makogni, mert a te dolgodat akarom megnehezíteni, hanem azért, mert nem tudom rá a választ.
Reméljük nem kerül sor ezekre a bizonyos egy-két szavas válaszokra. Ha meg igen, akkor előveszem az újságíró kedvenc kérdését, a miértet.
Igen, a kisfiam is mindig ezt szokta kérdezni, amikor próbál bosszantani, hogy bármit mondok, akkor megkérdezi, hogy de miért, és akkor ezt a végtelenségig lehet húzni valóban. Nem biztos, hogy ez a hallgatónak tetszeni fog, de az adásidőt ki lehet tölteni vele.
A televíziónál is dolgozol. Az újság mellett miért vágtál bele ebbe a pályába is?
Ez nem volt tudatos választás. Egyébként ugyanúgy, ahogy nem volt tudatos választás az újságírói pálya sem. Én ezt említettem a múltkori beszélgetésünk alkalmával is, de hát aki akkor nem hallott, akkor megismétlem az ő kedvükért is. Én 5-8 osztályosként orvosnak készültem, most is az orvoslás az, ami nekem való ott legesleg felül van, tehát az orvosok, főleg most pandémia idején, ők azok, akik valóban tesznek értünk. Tehát ha ők nem lennének, akkor mi itt mondhatnánk bármilyen szépet, meggyőződésem, hogy annak olyan nagyon-nagyon sok értelme nem lenne. Tehát én orvosnak készültem, aztán 9 és 12. osztályban elkezdtem sportolni, és akkor úgy döntöttem, hogy testnevelés tanár leszek, vagy edző, vagy valami hasonló, de érettségi közben volt egy balesetem, kerékpárról elestem, elrepett a vállam, nem tudtam felvételizni, és akkor így kötöttem ki a Bábesbolyai Tudományegyetem teológia magyar nyelv és irodalom szakán, elvégeztem ezt a szakot, és közben elkezdtem diák újságot írni, és akkor ott szerettem, meg így fokozatosan megszerettem az újságírást, és amikor Bukarestben voltam, és Bukarestből hazaköltöztünk, akkor jött a megkeresés, hogy nem lenne kedvem a televíziónál dolgozni. Igen, mondtam, szeretem a kihívásokat. Igen, mondtam, és úgy kezdődött el a televíziós pályafutásom, kezdetben híradós szerkesztőként, aztán híradó felelős szerkesztője voltam, majd a Sajtóprésnek a műsorvezetője, párhuzamosan a híradó felelős szerkesztősködésével.
Az olvasók, hallgatók és nézők biztos észlelik a különbséget az újság, a rádió és a televízió között. De te, aki mindhárom területen tevékenykedsz, hogy tudnád meghatározni ezeket az eltéréseket?
Hát szerintem a hallgató is, ha tudatosabb, nem is teljesen tudatos, de hogyha tudatosabb hallgatóról vagy nézőről beszélünk, akkor ő is érzékeli azokat a különbségeket, amik vannak egy rádiós hír folyam, ami ugye reggel 7 órakor kezdődik a Marosvásárhelyi Rádió esetében, és óránként egészen este 8 óráig tart, és a között a televíziós híradó között, ami az Erdélyi Magyar Televízióban van délután 4 órakor 10 perc, és este 7 órakor van 25-26 perc. Tehát, hogy e között azért van különbség, mert most a rádió, az rádiós hír, az 5 perc, az valóban hír. Ha valami történt az országban, 13 óra 50 perckor, akkor 14 órakor a rádiónál el tudod mondani. Egy olyan típusú televíziónál, amilyen az Erdélyi Televízió, az Erdélyi TV, ott nem tudod elmondani, mert a híradód neked csak 4 órakor van, illetve 7 órakor. Tehát az a hír akkor már nem hír, mert lejött egyrészt az online portálokon, és a rádió már elmondta legalább kétszer, hogyha annyira nagyon fontos. Ezért a TV a híradójában valami mást kell, hogy tegyen, ilyen háttér. Meg kell hátterezze azt a hírt, hogy a néző ne mondjon nézni az Erdély TV iradóját, mert hogy azt már elmondták a rádióban.
István, tartsunk egy szusszanásnyi szünetet, a zene után folytatjuk.
Stars come out tonight. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger.
Folytatjuk a digitális világot. Közben kaptunk egy hallgatói üzenetet, amelyik arra kíváncsi, hogy a rögtönzésre születni kell-e, vagy tanulható.
Szerintem én most a saját változatomat tudom elmondani, vagy a saját meglátásomat tudom elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy most attól függ, hogy miből kell rögtönözni, vagy miről kell, hogy rögtönözni, mert ha arra kérsz meg valakit, hogy rögtönözzön neked arról, hogy a SpaceX legénysége megérkezett ma szerencsésen a nemzetközi űrállomásra, akkor mondjam, tehát csak akkor tud erről rögtönözni, hogyha ő követte ezt a témát. Tehát ha egy politikai műsornak a vezetőjét kéred meg erre, akkor tudjon ő bármely korát is rögtönözni a kormány intézkedéseiről, illetve annak azoknak a negatív hatásairól, arról tud, erről pedig nem tud. Tehát, hogy én valahogy így látom ezt, illetve persze minden tanulható, minden fejleszthető kell legyen a rögtönzéshez, kell legyen szóbősége az embernek, de kell legyen tárgyi tudása is, mert ellenkező esetben ez csak szavak halmaza lesz, de információ nagyon kevés lesz mögötte.
Térjünk vissza a televízió világába. Milyen eszközök, illetve milyen programok kellenek ahhoz, hogy jól működjön a televízió? Miket kell tudjon használni egy szerkesztő és egy operatőr vágó?
A szerkesztőnek viszonylag könnyű dolga van, hisz neki elég ismernie a videó lejátszóban azt a gombot, amikor elindítod a videóanyagot és megállítod, illetve tudnia kell kezelni a Wordot, vagy Google Docsban írnia. Tehát sokkal nagyobb a technikai tudása kell legyen a vágónak, illetve az operatőrnek. Mert az esetben most nyilván közben eszembe jutott, hogy van úgy, hogy telefonos interjút készít a televíziós szerkesztő, mert hogy nem éri el az alanyát, azt mondja, hogy neki most nincs ideje, vagy főleg most pandémia idején nem tud, fél kijönni, koronavírusos, ne adj Isten, stb. Tehát akkor telefonos interjúk készülnek, vagy pedig Zoomon keresztül készülnek felvételek, de hogy ezt viszonylag egyszerű megoldani. Tehát, hogy mondjam, televíziós szerkesztőnek lehet olyan ember is, aki a digitális kütyükhöz, illetve a programokhoz valami keveset ért. Vágó azonban nem. Az Erdélyi Magyar Televíziónál Ediusban vágnak, hát annak az ismerete nagyon-nagyon fontos. Vannak olyanok, akik Premierben vágnak, most persze van itt azok az emberek, vagy a technikai emberek, azok órákig tartó vitákba tudnak bonyolódni, hogy most miért jobb az Edius, és miért jobb a Premier, az Adobe-nak a termékcsaládjába tartozó Premier, ugye. Ugyanazt lehet megcsinálni mindkettővel, van, aki szerint gyorsabban, van, aki szerint egyikkel lassabban, látványosabb, vagy nem látványosabb, tehát ebbe így fölösleges belemenni. Tehát a vágó az ebben dolgozik, mármint az Erdélyi Magyar Televíziónál Ediusban. Az operatőrnek annak a kamerát kell tudnia használni, viszont az a jó, hogyha az operatőr az egyszer-kétszer vágott is anyagot, és akkor tudja azt, hogy az, amit lefilmez, azt lehet használni a vágás során, vagy pedig nem lehet használni. Tehát, hogyha valaki egyfolytában csak mozgóképeket vesz, svenk jobbra, svenk balra, lentről fel, fentről le, akkor azt nem lehet betenni egy híranyagba, tehát ott azért kell legyenek statikus képek is. De hogy a televíziónál itt még nem állt meg a technikai vagy a háttérembereknek a sora, mert van stúdióoperatőr, van rendező, van videotechnikus, van hangtechnikus, tehát egy nagyon komplex műfaj a televíziózás, és nem, tehát még itt a mi rádióműsorunkhoz kell lesz te, mint műsorvezető, vagyok én, mint beszélgető társ, vagy meghívott, illetve a keverőpultnál ott van Dóczi Áron kollégánk, és kész ezzel megállt. Most nyilván ott vannak a kontrollban a kollégák, akik ha itt megáll a műsor, akkor fejvesztve ide rohannak, hogy mi történt, miért van csend, de hogy akkor is a rádiózás sokkal kevesebb embert kíván, mint a televíziózás. Most azt, hogy a rendező pont milyen programban dolgozik, azt nem tudom megmondani.
Mi a legnagyobb kihívás meglátásod szerint a televíziózásban? Vagyis neked mi a legnagyobb kihívás?
Tehát nekem most műsorvezetőként a legnagyobb kihívás egyrészt az jelenti, hogy olyan témákat találjak, illetve olyan témákat dolgozzak fel, ami valóban érdekli az erdélyi magyarokat, mert hogy az Erdélyi Magyar Televíziónak az elsődleges célközönsége azok az erdélyi magyarok, tehát egyrészt olyan témákat találjak, másrészt meg olyan meghívottakat hívjak a műsorba a kollégáimmal együtt, akik valóban hozzá tudnak tenni ahhoz a témához valamit, és nem csak beszélni tudnak róla, vagy nem csak rögtönözni tudnak arról a témáról, hanem valóban fontos információkat tudnak megosztani, és hozzá tudnak tenni valamit ahhoz, amit már az országos hírtelevíziókban elmondtak. Tehát számomra ez a legnagyobb kihívás, de hogy kihívás az is, hogy együtt dolgozni több emberrel, járvány idején együtt dolgozni több emberrel, ez is kihívás, hogy igen, bemész a televízió stúdióba, a kollégák közé egymásnak az egészségét akár veszélyezteted, de hogy az Erdélyi Magyar Televíziónak volt ez a, vagy ez a ez a jel mondata most így járvány idején, és igen, ez a reklámhelye, hogy a tájékoztatásról nem mondunk le. Tehát itt az imént említettem, hogy nagyon fontos az orvosoknak a szerepe pandémia idején, és Isten ments arról, hogy én itt összehasonlítanám, vagy mérlegre tenném az orvosokat és az újságírókat, legyen szó rádiós újságírókról, vagy televíziós újságírókról, vagy konkrét újságot írókról, de azért ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, meg még nem tudjuk, hogy mekkora időszak áll előttünk, nagyon-nagyon fontos a hiteles tájékoztatás. Nem csak a tájékoztatás, hanem a hiteles tájékoztatás az, hogy olyan információkat mondjunk el az embereknek, amik valóban nagyon-nagyon fontosak, és igen, amelyek nélkül nem lehet élni, ugyanúgy, ahogy nem lehet élni levegő nélkül. Én hiszem azt, hogy vannak olyan információk, amelyek nélkül nem lehet élni.
Kicsit könnyebb vizekre elvezve, meggyőződésem, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan mérik a tévé nézettségét. Megkérlek, oszd meg ezt az információt a hallgatókkal.
A televízió nézettségének a méréséről nekem is csak olvasmányaimból vannak információim, én nem vettem részt egy tévés tévé nézettség mérésében sem. Tehát ezt egyrészt mérik úgy, hogy mint minden felmérésnek van egy országos reprezentatív minta, hogy az ország lakosságához viszonyítva hány embert kell megkérdezni, milyen korcsoportokból, mennyit falun közülük, mennyit városon, ahhoz, hogy egy válasz releváns legyen, vagy a hiba határa az plusz-minusz 3% legyen. És a televíziónak is ugyanígy mérik a nézettségét, mérik kérdőívezéssel, vagy mérhetik kérdőívezéssel, mérhetik telefonos megkérdezéssel. Engem is hívtak fel már közvéleménykutató intézetektől, hogy különböző témákban feltesznek 5 kérdést, vagy 10 kérdést, attól függ, hogy mi a céljuk. Illetve a másik, ami sokkal, de sokkal pontosabb mérés, illetve azért, mert pontosabb, ezért drágább is, az a fajta mérés, amikor elhelyeznek a te házadban, a te lakásodban elhelyeznek a televízió készüléked mellett egy dobozt, ami információkat közvetít annak a cégnek, aki a nézettséget méri, hogy akkor azt lehet tudni, hogy te pontosan melyik televízió csatornának, melyik műsorát nézted, mennyi ideig nézted, hát mennyi ideig ment a te televíziód most az, hogy te közben lábat mostál a fürdőszobában, és közben dübörgött a való világ, ez a te privát ügyed, de hogy van ez a fajta mérés is. Nos, ez pontosabb, mert amikor megkérdeznek valakit, hogy na tessék mondani, főleg magyar Székelyföldön megkérdezik, hogy melyik tévét nézi, akkor senki nem akar szégyenbe maradni és azt mondani, bár most egyre nagyobb büszkeség azt mondani, hogy én nem tévézek, mintha az valóban erény lenne, hogy valaki nem néz televíziót. Én ezt sose értettem meg, de ne menjünk ebbe bele. És akkor azt mondja, hogy a Duna TV-t nézi, megkérdezel faluhelyen, nagyon-nagyon sok ember ezt mondja, hogy ő a Duna TV-t nézi. Csak azért, hogy ne maradjon szégyenbe, hogy ne mondják azt, hogy hát ő nem tud mondani, ő nem néz televíziót. Közben a Duna TV már rég nem az a Duna TV, ami volt ezelőtt 15 évvel.
Visszatérve egy kicsit az élő és a felvett műsorokra, hogyan készül el egy felvett műsor és egy élő műsor a televízió esetében?
A felvett műsor pont úgy készül el, mint az élő műsor, csak nem megy ki azonnal adásba. Most nyilván ez leegyszerűsítve hangzik így, mert tehát én azt tapasztalom, hogy az élő műsor az, ami úgy megy, úgy flottú mennie kell. A felvett műsornál mindig közben azt nem lehet elkezdeni időben, mert sokszor a meghívott sem tartja magát ahhoz a kezdési időponthoz, tehát ha megegyezünk, hogy 15 órakor van a felvétel, akkor tudja, hogy nem élőben van, akkor simán belefér még 5 perc vagy 10 perc késés. Ez most nem a meghívottakat akarom én ezzel minősíteni, de hogy igen, benne van ez is a pakliban, ugyanúgy, ahogy benne van a pakliban az is, hogy mi, a műsorkészítők is fellélegzünk, vagy nincs, nem nehezedik idézőjelben az a jófajta nyomás rád, amikor, mint ami rád nehezedik, akkor, amikor élő műsort vezetsz, és mondjam, én is megjártam azt, hogy vagy velem is megtörtént már, vagy előfordult az, hogy a sugóból nem olvastam fel olyan gördülékenyen azt a szöveget, és mondtam, jó, akkor ezt vegyük újra. Mert hogy amikor élőben vagy, akkor sokkal, de sokkal jobban figyelsz. Most ezzel nem azt mondom, hogy amikor élőben híradózol, akkor nem botlik a nyelved, de persze, hogy botlik, de az vesse rá az első követ arra, akinek botlik a nyelve, aki maga is bűn nélkül való, vagy hogy van ez a Bibliából ez az idézet. Tehát,
ahogy a mondás is tartja, senki nem tökéletes.
Nem, persze, most nyilván azt várja el a hallgató egy rádióstól, vagy egy televízióstól, hogy ő tökéletes legyen, mert hogy ez az ő dolga. Ugyanúgy, ahogy most megint az orvosoknak kötünk ide, mondtam, hogy én orvosnak készültem, és ezért nekem mindig úgy bekattanak az orvosok, hogy ők nem tévedhetnek. Mi sem szabadna tévedjünk, csak hogy a mi tévedésünknek nincs akkora ára, mint amekkora van egy orvos tévedésének.
A szükségállapot ideje alatt, apropó élő és felvett műsorok, mehettek meghívottak az Erdély Magyar Televízió stúdiójába?
Nem, az Erdély Magyar Televízió stúdiójába sem jöttek meghívottak, amikor volt tavasszal a koronavírus járvány miatt elrendelt két hónapos szükségállapot. Viszont a tájékoztatásról akkor sem mondtunk le, azok a műsorok élőben voltak, a sajtóprések élőben voltak akkor is, és azt gondolom az lesz a következő kérdéset, hogy na akkor hogy oldottuk ezt meg, úgyhogy megelőzöm ezt a kérdést, de úgy oldottuk ezt meg, hogy kezdetben az volt az első elgondolás, hogy a Zoom platformján keresztül kapcsoljuk a meghívottakat, hát ugye a rádióhallgatók, nem tudom, el kell mondani azt, hogy ez a Zoom, ez konkrétan micsoda.
Talán érdemes egy pár szóban összefoglalni.
Most foglalom össze én, vagy foglalod össze te, hogy mi a Zoom?
Közösen. Egy online platform, ahol videó és hanggal lehet kommunikálni.
Igen, tehát videó és hanghívást lehet kezdeményezni, konferenciahívás is van, tehát több embert is be lehet kapcsolni, Zoomon oktattak, amíg nem voltak meg a Google Classroomok, amíg a tanügyminisztérium nem ébredt fel, addig a tanárok a pandémia első tavaszi hullámában a Zoomon keresztül oktattak. Most nyilván annak a Zoomnak van egy csomó, tehát azóta a cikkek tömkelege jelent meg arról, hogy milyen hátrányai vannak a Zoomnak és az adathalászoknak mit jelent, milyen kincses bányát jelent a Zoom. Na tehát először ezen a platformon keresztül, az volt az elgondolás, hogy ezen a platformon keresztül oldjuk meg a műsorokat, azonban a televízió vezetősége úgy döntött, hogy megvásárol egy külön erre a célra használatos programot, ami igazából, én nem ismerem ennek a programnak, lehet, hogy az a neve, tehát nekem mindig azt mondják a technikus kollégák, hogy az a VMX, VMX-en keresztül hívjuk meg a vendéget, az annyit jelent, hogy a vendég az e-mail címére kap egy linket, és arra a linkre rákattintva az ő kamerája kapcsolódik a televízió szerveréhez, és megtörtént a kapcsolat, illetve a mikrofonja, és akkor azon keresztül látjuk egymást. Ez azért biztonságosabb, mert hogy nem megy még a Zoomon is keresztül, tehát ez közvetlen kapcsolatot biztosít. Tehát, hogy így oldottuk meg akkor a műsorokat. Nyilván én nem szerettem, vagy még most sem szeretem ezeket a műsorokat, mert ennek egyrészt van egy több másodperces csúszás van a hang, tehát én megszólítom, jó napot kívánok X vagy Y, vagy megszólítom újságíró kollégámat, de hogy amíg az én hangom elér oda, van úgy is, hogy 15 másodperces, vagy 5 másodperces késés, és amikor ő elkezd beszélni, én közbevágnék, vagy közbevágok, de ő ő még mindig mondja, de így amikor élőben beszélünk, látom, hogy levegőt vesz, akkor közbe lehet vágni. De vágjál közbe te is nyugodtan, hogyha én nem veszek levegőt, és úgy beszélek.
Azon kívül ezeknek a műsoroknak megvan az a hátránya, hogy kimondottan személytelenek is.
Igen, illetve a Sajtóprés, az a műsor, amit én vezetek, ugye az aktualitásokkal foglalkozó műsor. Én azért sem szeretem feltétlenül a felvett műsorokat, mert lehet, hogy mi 3 órakor felveszünk a műsort, és beszéltünk egy dologról, de este 8-ig még egy csomó minden történhet akár.
Rádiónál volt nekem ez az érzésem, hogy nagyon különös egy felvett műsort elkészíteni úgy, hogy az alany a Zoom másik végén ül, és akkor lényegében egy fekete képernyőnek beszélünk. Volt olyan alany, aki nem akart kamerát kapcsolni, aztán egy adott pontnál mondtam, hogy na jó, akkor most tartunk egy 10 másodperces szünetet, ameddig bekapcsoljuk a kamerát, mert szenzációsan rossz érzés egy számítógépnek beszélni, és tényleg olyan érzés keríti hatalmába az embert, hogy a mesterséges intelligencia már nagyon közel van, és tényleg ez lesz a jövő, és az emberre talán nem is lesz szükség.
Én is képzeld el, hogy a pedagógusaink, a gyerekeink, a diákok nap mint nap ezt élik meg, hogy a pedagógus beszél egy képernyőnek, és a gyerek bámul egy telefon képernyőt, jobb esetben egy táblagép képernyőt, vagy legjobb esetben meg bámul egy monitort, mert hogy onnan beszélnek hozzá. Tehát én látom azt a saját gyerekeimen, hogy kezdenek kikészülni ettől. Tehát persze én megértem azt, hogy ez biztonságosabb, el is fogadom, hogy ez így biztonságos, csak hogy ez erre nem voltunk felkészülve, és ennek meg lesz az ára.
Szerintem még most sem vagyunk teljesen erre felkészülve, hiszen vannak olyan tanárok, akik nem tudják megfelelően használni a különböző online platformokat. De hogyha már az oktatásnál tartunk, a különböző tévécsatornáknak volt ilyen telesuli programja. Ezek hogy működtek, illetve mennyire voltak hatásosak? Hogyan látod?
Hát a közszolgálati televíziónak volt telesuli programja, illetve volt az Erdélyi Magyar Televízió is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével a 8-osok, tehát a képességvizsgálóra, illetve az érettségire készülő diákoknak készített tanárokkal felvettek ilyen leckéket. Most nem tudom, hogy ezeknek mekkora hatása. Nyilván egy 8-os vagy egy 12-es sokkal tudatosabb, mint egy 2. osztályos vagy egy 5. osztályos, az én gyerekeimről beszélek. Tehát ő nézi azt a televíziós műsort, vagy azt a telesulit, illetve ez felkerült a YouTube-ra, illetve a Facebook-ra is, tehát hogy ők ezt követték, de mondjam, ez nem tudja pótolni ez a tanárnak a szerepét, mert amikor a tanár azt látja, látszik a diák szemében, én is voltam tanár, látszik a diák szemében, hogy érti azt, amit te mondasz, vagy pedig halványilag őze sincs arról, amit mondasz, és ez a televízió képernyőjén nem megy át, nem tud átmenni.
István, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy jövő héten még folytassuk a beszélgetést, hiszen sok érdekes témára nem került sor, illetve még születtek gondolatok az adásidő menetében is.
Állok elébe.
István, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál, és itt voltál velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Farkas Istvánnak, a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió és a Maszol munkatársának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
a digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.